Kezdődik a Híradó csütörtök este, Szöllősi György vagyok, jó estét kívánok! Akár 1 millió forint is járhat egy átlagos deviza hitelesnek, ha életbe lép az új törvény, szeptemberre dolgozzák ki a részleteket. Megsérült a Kisföld alatti alagútja az egyes villamos felújítása miatt, a metró most rövidített vonalon jár. Véget ért a VB a harapós csatárnak. Luis Suárez 4 hónapig nem játszhat, mert megharapta olasz ellenfelét. Körülbelül 1 millió forint járhat vissza majd egy átlagos devizahitelesnek, ha életbe lép az új törvény. A kormánypárti politikusok eddigi nyilatkozatai alapján a pénzt valószínűleg levonják majd a fennálló tartozásból, így akár 20%-kal is csökkenhetnek a törlesztő részletek. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, szeptemberre dolgozzák ki az elszámolás szabályait, de a legfőbb cél, hogy senki ne maradjon fedél nélkül.
Kilakoltatás Budakeszin. A ház tulajdonosa nem tudta fizetni a törlesztő részleteket. Jelenleg mintegy 130 ezer devizahitelest fenyeget ez a veszély. A nemzetgazdasági miniszter a Hír TV-ben azt mondta, a készülő törvény legfőbb célja, hogy ezt megakadályozza.
A kormány szempontjából a legfontosabb dolog, hogy senki ne maradjon fedél nélkül. Tehát szerintem most a legfontosabb az volt, hogy az a 130 ezer ügyfél, akinek már 60 vagy 90 napon túli lejárt tartozása van, az ne kerüljön abba a helyzetbe, hogy most, amikor rendezni akarjuk az egész kérdést, most lakoltatják ki, vagy most bukja el az egész szerződést.
Varga Mihály megerősítette, a törvénnyel azt is szeretnék elérni, hogy a bankok filére pontosan fizessék vissza ügyfeleiknek azt az összeget, amivel megkárosították őket.
1 millió 10 ezer forint jár vissza.
A Híradó egy szakértővel kiszámoltatta, akár 1 millió forint is visszajárhat egy átlagos hitelesnek. Ha valaki 2007-ben 7 millió forintnak megfelelő svájci frank hitelt vett fel 15 évre, annak a törlesztő részlete induláskor 65 ezer forint volt, ami mostanra 125 ezerre növekedett. A kúria döntése és Varga Mihály szerdai bejelentése alapján egy ilyen szerződésnél az adós 110 ezer forinttal járt rosszabbul az árfolyamrés miatt. Az egyoldalú kamatemelések miatt pedig 900 ezer forinttal fizetett többet, mint kellett volna. Vagyis a szakértő szerint 1 millió 10 ezer forintot vett el tőle a bankja jogtalanul. Elvileg ennyi is jár vissza neki.
A visszajáró összeget a tőketartozásból vonjam le, vagy külön összegként visszafizetendő pénzként kezeljük.
A kormánypárti politikusok eddigi nyilatkozatai alapján vélhetően ezt az összeget levonják a fennálló tartozásból, így akár 20%-kal is csökkenhetnek a törlesztő részletek. A példában szereplő ügyfélnek jelenleg 8 millió 800 ezer forint tartozása van. Ha ebből levonjuk az 1 millió 10 ezer forintot, 7 millió 790 ezer forint marad. Így a jelenlegi 125 ezer forintos törlesztő részlet 100 ezer forintra csökken. A szakértő szerint, aki időközben rendezte tartozását, annak készpénzben kellene megkapnia a banktól a visszajáró összeget. A bedőlt hitelek esetében pedig a fennmaradt tartozásból kellene azt levonni. Kézdi Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes lesz ellenőrizni a bankok által kiszámolt összegeket.
Ja, abból indulunk ki, hogy a kúria két feltétel vonatkozásában is kimondta azt, hogy tisztességtelenül járt el a bank, akkor nincs okunk azt feltételezni, hogy az elszámolásban tisztességes lesz, ezért csak azt lehet javasolni minden ügyfélnek, hogy saját maga kerüljön tisztába azzal, hogy mennyi jár neki vissza.
Kézdi Zsolt szerint ehhez nagy segítséget adhatna egy olyan hivatalos kalkulátor, amellyel mindenki kiszámolhatná, mennyi jár neki vissza bankjától.
Törvényben kötelezni a Fidesz a bíróságokat, hogy nagyon rövid idő alatt tárgyalják majd meg a devizahitelekkel kapcsolatos kereseteket. Kérni fogják azt is, hogy idén ne legyen ítélkezési szünet, nyilatkozta a Híradónak Rogán Antal. A kormánypárt frakció vezetője hozzátette, a készülő törvényjavaslat szerint nem az adósnak kell bizonyítani, hogy tisztességtelen a hitelszerződésük, hanem a bankoknak, hogy tisztességes.
Külön nemű árfolyamok alkalmazása tisztességtelen.
Tisztességtelenül jártak el a bankok a devizahitelezésnél, ezt mondta ki múlt hétfőn a kúria. A testület szerint nem volt tisztességes az árfolyamrés alkalmazása, és a legtöbb esetben a bankok a szerződéseket is tisztességtelenül módosították egyoldalúan. Az árfolyam kockázat is lehet tisztességtelen, ha bizonyítható, hogy a bank erről nem megfelelően tájékoztatta az ügyfelet. A kúria 7 szigorú feltételhez kötötte a hitelszerződések érvényességét.
Bírósági úton mondat tassék azt ki, vagy mondják ki, hogy egy szerződés tisztességtelen volt, vagy tisztességes.
Meg kell hagyni a pénzintézeteknek, hogy a bíróság döntsön arról, tisztességesek-e a devizaszerződéseik, mondta Szerdán Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter hozzátette, a kormány devizaadósokról szóló törvényjavaslata ezt is szabályozza majd, mert a bankszövetség tagjai már jelezték, készek perre vinni egy-egy szerződést.
Lesznek olyan ügyek, amelyben a bankok fognak a bírósághoz fordulni, abban az ügyben, hogy szerintük tisztességes szerződéseket kötöttek az ügyfelekkel. Én azért azt gondolom, azt vélelmezem, hogy nagyon kevés olyan devizahiteles szerződés lehet, vagy olyan hitelszerződés lehet, amely mind a hét elvárásnak megfelel.
A banknak kell bizonyítania, hogy tisztességes volt az eljárása vagy sem.
A készülő törvényjavaslat szerint egy ilyen per esetén nem az ügyfélnek kellene bizonyítani, hogy a bank tisztességtelenül járt el vele szemben, mondta Rogán Antal. A Fidesz frakció vezetője szerint ezeknek az eljárásoknak nem szabad sokáig húzódniuk.
A törvényben szeretnénk arra kötelezni a bíróságokat, hogy nagyon rövid idő alatt tárgyalják meg ezeket a kereseteket, maximum 3-4 hónap fog erre rendelkezésre állni, és másik oldalról pedig arra fogjuk kérni a bíróságokat, hogy a nyár folyamán ne tartsanak ítélkezési szünetet, hanem ebben a tekintetben ezeket a pereket fogadják be és tárgyalják végig.
Rogán Antal hozzátette, a jogszabálytervezetet a parlament már július 4-én megtárgyalja és el is fogadhatja. Az Országos Bírósági Hivatal a frakció vezető felvetésére egyelőre annyit reagált, ők is azon dolgoznak, hogy minél hamarabb megoldják a devizaadósok ügyeit.
Több magyarországi autógyár is bővíti kapacitását a következő hónapokban. Az Audi egy 1600 négyzetméteres motorfejlesztő központot hoz létre Győrben. A Mercedes pedig bejelentette, hogy a csak Magyarországon gyártott négyajtós kupé kompakt változatát is kizárólag Kecskeméten gyártják majd. Magyarországon több mint 100 000-en dolgoznak a járműiparban.
A motorok teljesítményét, károsanyag kibocsátását és zajszintjét vizsgálják a mérnökök az Audi Győri Motorfejlesztő Központjában. Az úgynevezett fékpadokon akár extrém időjárási körülményeket is tudnak modellezni a teszteléshez. Jelenleg 14 ilyen berendezése van a cégnek. A mostani beruházással ezek számát bővítik.
2015 év elején adjuk át azt a kibővített technológia központot, amelynek a mérete 1600 négyzetméter lesz, és ott további 6 fékpad installálására lesz lehetőség.
A cég szerint a beruházás elengedhetetlen a motorok további fejlesztéséhez. Közben a Mercedes gyár bejelentette, hogy a csak Magyarországon gyártott négyajtós kupé, a CLA kompakt változatát is kizárólag Kecskeméten gyártják majd. A cég magyarországi igazgatója azt mondta, az új modell bemutatója az év végén várható, piaci bevezetése pedig a jövő év első felében lesz. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy a CLA új modellje is kizárólag Kecskeméten készül, és innen jut el ügyfeleinkhez világszerte. Reméljük, hogy ennek a modellnek is hasonlóan sikeres lesz a fogadtatása, mint a kupénak, mondta Tomás Gájer. A járműipar a magyar gazdaság húzó ágazata. Tavaly a GDP 10%-át és a teljes magyar export 18%-át adta. Magyarországon több mint 600 járműipari vállalat működik, amelyek összesen több mint 100 000 embernek adnak munkát.
Ukrajnából szerződésszerűen érkezik a földgáz, június végére teljesen feltöltik a stratégiai gázkészletet, mondta a Nemzeti Fejlesztési Miniszter Algyőn a föld alatti biztonsági földgáztároló bejárásán. A jelenlegi gázkészlet több mint 2 milliárd köbméter, ami akár a legkeményebb télen is több hónapra elegendő.
A gázt a föld alatt kőben tároljuk, nagy nyomással visszatesszük oda, ahonnan éveken keresztül kivesszük.
A szőreg egy biztonsági földgáztároló 2009. októberében készült el, 3 évig épült. A munkálatokat az utolsó évben még gyorsítani is kellett, mert 2 hétig nem jött gáz Ukrajna felől. Akkor több erőművet és ipari üzemet át is állítottak olajtüzelésre, hogy a lakosságnak jusson elég gáz. Hasonlóra biztosan nem kell számítani, mondta a Nemzeti Fejlesztési Miniszter Algyőn, miután bejárta a föld alatti gáztároló kompresszor üzemét.
Mind a mai napig Ukrajnából szerződésszerűen jön a Magyarországra jövő gázmennyiség és a tranzit gázmennyiség is. 2 nappal ezelőtt az orosz energetikai miniszterrel tárgyaltam Bécsbe, és ő is megerősítette, hogy minden szerződéses feltételt szeretnének betartani, tehát továbbra is csak azt tudjuk mondani, nincs gáz, mert van gáz.
A teljes biztonság érdekében azonban május 9-én elkezdték feltölteni a föld alatti biztonsági készletet. Hétfőre telnek meg a tárolók, így több mint 2 milliárd köbméter gáztartaléka lesz Magyarországnak. De az ellátás nem csak a tárolók szempontjából biztosított.
A keleti határon beérkező gáznak a esetleges leállása esetén is ugye egyrészt a hazai termelésről azért ne feledkezzünk meg, amely szintén jelentős 7-8-9 millió köbméter per nap. Ezen kívül az ország nyugati irányú ellátása is biztosított, sőt rövidesen üzembe lép a szlovák-magyar vezeték, ahol szintén gáz hozható az országba.
A szakemberek szerint így egy hideg télen is biztosított lesz az ellátás.
Magyarország támogatja, hogy megnyíljon Ukrajna előtt az EU csatlakozás perspektívája, mondta Németh Zsolt külügyi államtitkár az Európa Tanács parlamenti közgyűlésén Strasbourgban. Petro Poroshenko ukrán elnök az ülésen felszólította Moszkvát arra, hogy ne engedjen át fegyveres szeparatistákat a két ország határán, mert akkor nem lehet betartani semmilyen béketervet. Az ukrán elnök a holnapi EU csúcson Brüsszelben várhatóan aláírja az Ukrajna és az Európai Unió közötti társulási szerződés gazdasági részét. Az uniós csúcs már ma elkezdődött a belgiumi Ypres-ben, ahol az állam és kormányfők az első világháború kirobbanásának 100. évfordulójára emlékeztek. A városban, amelynek német neve Ypern és annak környékén súlyos csaták voltak, itt használták fel először katonai célokra a mustárgázt 1917-ben. Az uniós tagországok vezetői közösen rótták le kegyeletüket a csatákban elesettek emléke előtt. Az első világháborús megemlékezés után az EU állam és kormányfőinek a következő 5 év cselekvési stratégiáját kell megalkotnia. Előzetes hírek szerint a most kezdődő csúcs magyar szempontból is kiemelt fontosságú. Brüsszelben van tudósítónk, Baracka Eszter. Szervusz Eszter, milyen irányba tart az EU, és mik lehetnek a legfontosabb kérdések magyar szempontból?
Jó estét kívánok! Általános a kiábrándultság az európai politizálás iránt, és eljött a változás ideje. Ez áll abban a tervezetben, ami a ma esti vita alapját képezi. Ilyen változás lehet például egyes hatáskörök áthelyezése, de a dokumentum felveti azt is, hogy az EU-nak nem kellene mindenbe beleszólnia. Azt írják, csak akkor kellene szerepet vállalni, abbet képes elérni, mint az egyes tagállamok a maguk erejéből. Magyar szempontból nagyon fontos kérdés, hogy a jövőben bárki korlátozhatja-e például a munkaerő szabad áramlását, hogy a tagállamok a jövőben is maguk határozhatják-e meg, hogy milyen forrásból elégítik ki energiaszükségletüket, és az is, hogy marad-e például a költségvetési szigor, vagy valamilyen fiskális enyhülés várható, ahogy azt például az olaszok vagy a franciák szeretnék, és amit Orbán Viktor úgy jellemzett a héten, hogy életveszélyes kísérlet.
Eszter, köszönjük! 6 alelnökjelöltet állított az Európai Néppárt európai parlamenti frakciója, köztük a fideszes Pelcné Gál Ildikót is. Vivian Reding, jelenlegi brüsszeli igazságügyi biztos, a következő ciklusban csak képviselő lesz, mert nem kapott elég szavazatot frakciójában. Az alelnökjelöltekről, valamint a parlamenti bizottságok elnöki posztjainak elosztásáról a két legnagyobb politikai csoport, a Néppárt és a Szocialisták a héten már egyeztettek. Jövő héten pedig várhatóan meg is szavazzák majd egymás jelöltjeit az Európai Parlament alakuló ülésén Strasbourgban. Az európai energiaárak csökkentéséről és a magyar-német gazdasági együttműködésről tárgyalt Szijjártó Péter Berlinben. A külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára közös európai energiapolitika létrehozását sürgette. Arról beszélt, hogy Európa veszít versenyképességéből, és ennek megállításához csökkenteni kell az energiaárakat.
Elmondtam a tárgyaló partnereknek azt, hogy amennyiben nem születik közös európai energiapolitika, akkor a magyar kormány nemzeti szinten fog újabb lépéseket tenni az energiaárak magyarországi csökkentése érdekében. Hiszen nyilvánvaló, hogy amíg az Egyesült Államokban harmada, negyede az energiaára, mint Európában, addig globálisan Európa versenyképességének helyreállásáról nem fogunk tudni beszélni.
Hagyomány és lelemény címmel rendez kiállítást a párizsi UNESCO palotában a Magyar Művészeti Akadémia. A jövő héten olyan műtárgyakat mutatnak be a francia fővárosban, amelyek a népművészet, az organikus művészet, valamint a tudomány és a képzőművészet egymásra hatásából születtek. 35 művész 100 alkotását állítják ki, köztük Makovec Imre Kossuth-díjas építészét is.
Makovec Imrének, aki az akadémiának alapító elnöke is, Makovec Imrének egy makettje és néhány rajza épülete. Ehhez kapcsolódik Csete Györgynek például az Orfűi Forrásháza, Samu Gézának például egy munkája.
Nem a magyar kormány mondott először lesújtó ítéletet a norvég alappénzeinek elosztásáról. Ezt írja a Heti Válasz. A lap szerint az Ernst & Young nemzetközi könyvvizsgáló cég már évekkel ezelőtt megvizsgálta a pénzek szétosztását, és azt állapították meg, hogy nem függetlenek a bírálók. A pénz elosztásában résztvevő ökotárs alapítvány szerint csak apróbb hibák történtek, amiket kijavítottak. A tét nagyjából 4 milliárd forint.
Nem a magyar kormány mondott először lesújtó ítéletet a norvég alappénzeinek elosztásáról, ezt írja a Heti Válasz. A lap szerint az Ernst & Young évekkel ezelőtt azt állapította meg, hogy a támogatásokból részesülő alapítványok nem biztosították a bírálóbizottságok függetlenségét, és az is előfordult, hogy az értékelési pontszámokat indok nélkül megváltoztatták. A Heti Válasz azt is megemlíti, hogy 2013 és 2016 között nagyjából 4 milliárd forintnyi támogatás szétosztása a tét. Ezt a pénzt Norvégia, Izland és Liechtenstein adja Magyarországnak, bár a három ország nem tagja az EU-nak, de gazdasági kedvezményekért cserébe támogatják az unió új tagállamait.
A pénzek jogosultja, hogy az elhangzott Magyarország összes állampolgára, és nem egy törpe kisebbség politikai meggyőződését valló társadalmi csoport.
A kormány május végén indított vizsgálatot a norvég pénzek ügyében, mert a gyanú szerint ezek egy részét nem az eredeti célokra használják, hanem politikai szervezetekhez szorosan kötődő civilekhez kerül. A vizsgálat ellen több, a programban résztvevő civil szervezet tiltakozott.
Szabályozatlan volt ez a kérdés, most le lesz szabályozva.
A támogatás szétosztásáért felelős ökotárs alapítvány igazgatója nem cáfolta, hogy a korábbi nemzetközi vizsgálat valóban olyan eredménnyel zárult, amiről a Heti Válasz ír. Móra Veronika szerint azonban a cikk csak apróságokat nagyított fel, és a hibákat azóta ki is javították.
Tettek bizonyos megállapításokat, javaslatokat a továbbfejlesztésre, mindez azonban nem azt jelenti, hogy szabálytalanságot állapítottak volna meg, és ezeket a javaslatokat a következő mostani norvég civil támogatási alap tervezése, kidolgozása során figyelembe is vettük.
Az ökotárs alapítvány igazgatója szerint nem politikai alapon osztják szét a forrásokat. A Heti Válasz azt írja, hogy a civileknek szánt pénz nagy része a nagy liberális világtémák hazai lobby szervezeteihez kerül. A cikk megemlíti például, hogy kapott támogatást a Liberális Fiatalok Egyesülete, amelyik a Bajnai Gordonnal szövetséges Millával is dolgozott közösen. De a lap szerint jutott pénz a tavalyi diáktüntetések több szervezőjének, és például a Krétakör alapítványnak is.
Persze, hogy eladott pénz.
Gulyás Márton, a Krétakör vezetője szerdán nyíltan fel is vállalta, hogy politikai tüntetéseket is finanszíroztak a támogatásból. A Krétakör korábban több más civil szervezethez hasonlóan bejelentette, hogy nem működik együtt a kormánnyal a norvég pénzek vizsgálatával kapcsolatban. A Fidelitas csütörtöki közleménye szerint a közösségi tevékenységekre fordított közpénzekkel minden civilizált országban el kell számolni. Ha a Krétakör ügyvezetője ezt nem teszi meg, akkor a Fidelitas szerint azt sugallja, hogy takargatni valója van.
Ellenzéki pártok szerint Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszternek távoznia kell posztjáról, mert az Index azt írta, hogy ügyvédként olyan vállalkozások alapításában működött közre még a 2000-es évek elején, amelyek a hírportál szerint, idézem, cégtemetőben végezték rövid és kevéssé átlátható működésüket. A Jobbik, az LMP, a DK és az Együtt PM is felszólította Sesták Miklóst, hogy mondjon le, mert szerintük az ügy miatt alkalmatlan tárcavezetőnek. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium visszautasítja az Index Sesták Miklós támadó, nyilvánvalóan lejárató célzatú csütörtöki cikkében foglalt rosszindulatú állításait. Ezt közölte az NFM, és hozzátették, hogy Sesták Miklóst visszamenőlegesen is köti az ügyvédi titoktartás, ezért nem nyilatkozik az ügyről. Megsérült a Kisföld alatti alagútja a Kacsó-Pongrácz úti csomópontnál, ahol a felszínen az egyes villamos vágány felújítási munkái folynak. A BKK leállította a szerelvények közlekedését, így a hiba kijavításáig az egyes metró rövidített útvonalon a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik.
Bontják a gyalogos aluljárót a Hungária körúton, a Kacsó-Pongrácz úti csomópontnál, ahol néhány napja kezdődött az egyes villamos vonalának a felújítása. Feltehetően a bontás okozta rázkódás miatt sérült meg délután a munkaterület alatt futó Kisföld alatti alagútja. Úgy tudjuk, megrepett a födém. A BKK azonnal le is állította a szerelvényeket.
Műszaki okok véget nem közlekedik.
A Kisföld alatti állomásait a Mexikói út és az Oktogon között lezárták. Ezen a szakaszon pótlóbuszok viszik az utasokat. A mentesítő járatok csúcsidőben szinte percenként indulnak, de a menetidő így is 5-10 perccel hosszabb lehet a megszokottnál. A föld alatti jelenleg rövidített útvonalon a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik. A megállóknál a Budapesti Közlekedési Központ munkatársai, köztük diákok tájékoztatják az utasokat.
Azért nem jár a Kisföld alatti, mert műszaki okok miatt egy nagy hiba történt ott, viszont egy olyan 3 óra alatt szerintem elhárítják a kárt.
A BKK később azt közölte, hogy a megsérült alagút kijavítása akár több napot is igénybe vehet.
Az MSZP botrányosnak tartja az egyes villamos vonalának felújítását. A párt szerint csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt komolyabb baleset, és nem sérült meg senki. Visszavásárolta, és minél hamarabb lebontatja a pécsi önkormányzat az üresen álló magas házat. A 25 emeletes épületet 1989-ben ürítették ki, mert gyenge volt a szerkezete. Az elmúlt időszakban már a közelében tartózkodni is veszélyes volt, mert darabok estek le róla. A 80 méter magas szellemházat ma vették birtokba.
Ezt a liftet a 90-es években használták utoljára, azóta csak gyalog lehet feljutni Európa legmagasabb lakatlan épületének tetejére. A 80 méter magas 25 emeletes társasház egykor 1000 embernek adott otthont.
Egy egész falura való ember lakott itt.
Aki itt lakott, az szeretett itt lakni, szép is volt, de hát most már borzalmas. Nem ez a város szégyene?
A magas házat mindössze 13 évig használták, a tartószerkezet meggyengülése miatt életveszélyes lett, ezért 1989-ben ki kellett üríteni. A szellemháznak azóta több tulajdonosa is volt, álmodtak már bele luxus szállodát és hivatalt is.
A mai naptól egy új helyzet történik, hiszen az ingatlan tulajdonjoga visszaszállt az önkormányzatra.
A polgármester azt mondta, vége az időhúzásnak. Az épületet 25 millió forintért megvásárolta az önkormányzat, így elhárultak a jogi akadályok, és a város lebontathatja.
Az áldatlan állapot, ami tartott nagyon sokáig, az véget ér, hiszen a város nem volt abban a helyzetben, hogy a nem tulajdonában álló ingatlannal bármit is kezdjen.
A bontási munkák a szakértői becslések szerint 1 milliárd forintba kerülhetnek. Azt még nem lehet tudni, hogy pontosan mikorra tűnhet el a városképet romboló üresen álló toronyház.
Elköltözik Battonyáról az SOS gyermekfalu. Az intézményt működtető alapítvány vezetői szerint a jóval nagyobb lélekszámú orvosházán minden szempontból jobbak a lehetőségek. A battonyaiak viszont ragaszkodnának a gyerekfaluhoz.
1982-ben épült civil összefogással, több ezer óra társadalmi munkával az országban akkor egyedülálló SOS gyermekfalu a Békés-megyei Battonyán. A helyiek azóta is magukénak érzik az intézményt.
Van egy gyűjtésünk arra, hogy milyen szolgáltatás differenciák vannak Battonya és Orosháza között.
Nagyobb település, több lehetőség. Ezzel magyarázza az SOS gyermekfalvakat működtető alapítvány igazgatója, miért is költöznének el 32 év után Orosházára.
Sokkal több az egészségügyi létesítmény, az oktatási mindenféle létesítmény, és természetesen, ami nekünk nagyon fontos, sokféle szakmára tudjuk a gyereket képezni.
Az ügyvezető szerint a költözés mellett szól az is, hogy Battonyán nagyon nehezen találnak nevelőszülőket, így nem is működnek teljes kihasználtsággal. A 30 éves ingatlanok felújítása helyett pedig egy, a neve elhallgatását kérő külföldi adományozó támogatásából orosházán új házakat tudnának vásárolni. Battonya polgármestere nem fogadja el a gyermekfalu elköltözését, elment az orosházi sajtótájékoztatóra is, de a szervezők nem engedték be a terembe.
Akkor megértem.
Na de hát engem a Batonyék, én a testületére sem hogy számolok be délután?
A polgármester azzal érvel, hogy 20 munkahely szűnik meg, és veszély fenyegeti a település iskoláját is. Karsai József a költözés magyarázatát nem tartja elfogadhatónak.
Mivel tudják megindokolni azt, hogy egy ilyen ragyogó gyermekfalut, mint a miénk, amelyik első volt a vasfüggöny mögött, harcolva a vadkapitalizmussal, kádárrendszer alatt meg tudtuk építeni több mint 1000 batonyai munkájával, és most el akarják hozni...
A tervek szerint 2015-ben történik meg a költözés. Karsai József azt mondja, ha kell, élőlánccal akadályozzák meg ezt.
Jó idő esetén, július 5-én jövő szombaton rendezik meg az idei 32. Balatonátúszást Réf Fülöp és Balatonbogár között. A szervezők ezúttal is több ezer próbázó részvételére számítanak az 5200 méteres távon, és azt ígérik, hogy a verseny előtt többször is ellenőrzik majd a víz minőségét, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát. Holnap is lesz balatoni nyár, a Réf Fülöpi stúdióban van az egyik műsorvezető Bősze Ádám. Szervusz Ádám, mi lesz nálatok holnap?
Szervusz Györgyi, köszönöm szépen, hát a stúdiótól egy kicsit messze vagyunk, gyönyörű környezetben, gyönyörű környezet várja holnap is a nézőket, gyönyörű időjárás és egy gyönyörű hölgy is, Huszári Kata reggel 8 és 10 között. Én a magam részéről néhány témával tudok ehhez hozzájárulni. Lesz egy retro szál a műsorban, felidézzük a régi NDK-t, annak tárgyi emlékeivel, de tesztelünk trabantokat is. A gasztronómia sem hiányozhat a műsorból, megtudhatják, hogyan készül az ordás galuska, ezt harcsafilével kínáljuk, és természetesen lesz játék és muzsika is, a cimbaliban szolgáltatja majd a zenét, mindezt tehát reggel 8 és 10 között élőben Réf Fülöpről, Huszári Katával várom Önöket.
Ádám, köszönjük! Már nem léphet pályára a világbajnokságon Luis Suárez, az uruguayi válogatott sztárját a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség 9 válogatott mérkőzéstől és 4 hónapra eltiltotta, mert az olaszok elleni meccsen megharapta egyik ellenfelét.
A brazil labdarúgó világbajnokság eddigi legbotrányosabb jelenete. Az Olaszország-Uruguay meccsen az uruguayi csapat csatára Luis Suárez a labdáért vívott küzdelemben egyszerűen vállon harapta az olasz Giorgio Chiellinit. Ezen a fotón a fognyomok is láthatóak az olasz játékos vállán, ám hiába mutatta meg a bírónak, az ítélet elmaradt. Suárez nem most volt először harapós kedvében. Tavaly egy angol bajnoki meccsen a Chelsea játékosát, Branislav Ivanovicsot harapta meg. Akkor 10 meccsre tiltották el a játéktól. Korábban pedig a holland Ajax játékosaként harapott bele ellenfelébe, amiért 7 meccses eltiltást kapott. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a keddi eset miatt 9 válogatott mérkőzéstől és 4 hónapra minden futballtevékenységtől eltiltotta. Így ezen a VB-n már nem játszhat, sőt a lelátóra sem teheti be a lábát. Ez a viselkedés nem tolerálható a fociban, különösen nem a világbajnokságon, ahol emberek milliói látják a sztárokat a pályán, mondta a szövetség szóvivője. Suárez ügyvédje még korábban azt nyilatkozta, az egészből csak azért lett ügy, mert Olaszország kiesett. Nincs ebben semmi újdonság, ilyen volt már Angliában is, és az olaszok lemásolták, mert Uruguay kiejtette őket, és ebben Suáreznek nagy szerepe volt, mondta az ügyvéd. A játékost még országa államfője is a védelmébe vette. Azt mondta, Suárezt fantasztikus futballistaként kell kezelni, és nem kell tőle elvárni, hogy úgy viselkedjen, mint egy filozófus vagy egy illedelmes ember. Suárez eltiltása komoly problémát jelenthet az uruguayi válogatott számára, ő az egyik legfontosabb ember a csapatban. Uruguay 4 góljából ugyanis 2-t ő szerzett, mindkettőt az angolok elleni meccsen lőtte. Az eset az internetezőket is megihlette, a vicces képek után számítógépes játék is született a harapós Suárezről. Az egyik brazil játékos Fred pedig edzésen viccesen úgy tett, mintha ő is megharapná csapattársa karját.
A híradó után most időjárás jelentés, aztán a budavári palota koncertet láthatják. 9 óra 40 perctől ismét foci, kezdődik a Dél-Korea-Belgium meccs. Maradjanak velünk, viszontlátásra!